Újabb 5 évre Recep Tayyip Erdoğan lesz Törökország elnöke, megtörtént a hivatali eskü is, egyébként ezen több előkelőség, politikai vezető, például a NATO főtitkára is részt vett, de Orbán Viktor miniszterelnök is elutazott erre a ceremóniára. A következő 5 évben pedig természetesen sokasodnak majd a kihívások Erdoğan előtt, gazdasági téren, elsősorban erre fogunk most fókuszálni. Itt van velünk a telefonvonalban Egeresi Zoltán, a Nemzeti Közszolgálati Egyetem Stratégiai Védelmi Kutatóintézetének kutatója. Jó reggelt kívánok!
Jó reggelt kívánok!
Ugye azt ön is elmondta már nekünk többször, hogy természetesen most Törökországban a 40% feletti infláció letörése az egyik legnagyobb gazdasági kihívás, de hát ugye eddig azt láthattuk mindig, hogy hiába mondják azt a közgazdászok, hogy hát ezen cél érdekében az alapkamatot bizony emelni kellene az iszlám tanításainak megfelelően. Talán fogalmazhatunk így, de lehet, hogy ez csak a sajtóban kicsit téves információ, majd ezt mindjárt kifejti, hogy mi van, milyen gondolatiság van emögött, de Erdoğan szerette nagyon alacsonyan tartani a kamatokat, tényleg szembe menve a gazdasági racionalitásokkal. Most, hogy új jegybank elnököt nevezett ki Hafizegaye Erkan személyében, változhat ez az eddigi unortodox politika, vagy ilyen nagy horderejű változások azért még nem jönnek ettől a kinevezéstől?
Ugye a törökországi rendszerben alapvetően az államfő hatalma és akarata érvényesül. Ugye az új kinevezéssel most már nagyjából 4 év alatt a 5. jegybank elnök kezdi meg a ciklusát, és egy nagy kérdés, hogy ez meddig fog maradni. Ugye jellemzően Erdoğan hozzá közeli személyeket, politikusokat, szakembereket kért meg a jegybanknak a vezetésével, és amennyiben, és ezt tettük az utóbbi pár éven egyértelműen, amennyiben nem egy alacsony kamatpolitikát próbált követni az illető, akkor mindig gyorsan beavatkozott, ami okozott már kisebb fajta valutaválságot, vagy valutaválságszerű jelenségeket Törökországba, és most is az van kibontakozóban, hogyha abból indulunk ki, hogy amióta őt megválasztották, tehát május vége óta, a lira az kvázi folyamatos mélyrepülésben van, csak ezt, hogy így mutassuk, még május hónap folyamán nagyjából 1 lira 16 forintot ért, most már 15 forint alatt van, és ez hát úgy tűnik, hogy egyelőre még nem sikerült megakadályozni ezt a negatív tendenciát, pedig nagyon fontos lenne Törökországnak, hiszen alapvetően a külkereskedelmi mérlege az deficites, több importra szorul, mint exportálni tudsz. Tehát alapvetően ezt kellene kezelni, és ez egy folyamatos tradicionális probléma, ami az utóbbi években igazából meglehetősen egyre nagyobb problémát jelent az országnak. Szóval azt mondanám, hogy az új vezetés, amit most Erdoğan összeállított, ugye nem csak a jegybank elnök lett új, hanem visszahívott a korábbi pénzügyminiszterétnek, mert Simseket, és alapvetően ezeket a kinevezéseket, régi új emberek visszatérését így a gazdaság és pénzügypolitika irányításába sokan úgy interpretálták, hogy akkor most lesz egy ilyen ortodox fordulat, és Mehmet Simsek egyébként is azt mondta így napokkal ezelőtt, hogy várható, hogy lesz egyfajta visszatérés. Egyelőre még nem látunk alapkamatemelést, és én úgy gondolom, hogy nem is nagyon várható, hogy látványos emelés fog következni a következő hónapokban. Alapvetően azért, mert mindazonáltal, hogy Erdoğan valóban tényleg a alacsony kamatnak a híve, és ez egy nagyon fontos szempont így a török monetáris politika alakításában, a jelenlegi helyzet az alapvetően kedvezett a gazdasági növekedés fenntartásának és jó pár százalékos GDP növekedésnek. Ugye azáltal, hogy képesek voltak legalábbis eddig fenntartani ezt a nagy gazdasági növekedést, ez egyfajta boostot jelent a különböző cégeknek, és nagyon fontos módon relatíve alacsonyan tartotta a munkanélküliséget, ami a hivatalos statisztikák szerint nagyjából 10%, nyilván a fiatalok körében ez magasabb, nagyjából a duplája, de relatíve egy ilyen folyamatosan lakosság szempontjából bővülő Törökországban ez egy nem rossz szám, és nyilván a jelenlegi választások, úgyhogy a májusi választások előtt nem volt elfogadható Erdoğan számára, hogy elengedjék és elkezdik növelni az alapkamatot, ezáltal valamiféle recesszióba fordítani a török gazdaságot.
De itt az új ciklus elején akkor esetleg léphet egy ilyet Erdoğan? Egy emelkedő kamatpálya valameddig tarthat, vagy akkor mire számít, mit valószínűsít?
Én azt mondanám, hogy valamit nekik mindenféleképpen kommunikálni kell, azon túlmenően, hogy most már ortodox a gazdaságpolitika, tehát valamekkora emelés várható. Én azért viszont nem mondanám nagyon jelentősnek, mert jövő tavasszal, és mindenki erre figyel most már Törökországban, önkormányzati választások lesznek. Ez egy cirka 10 hónap. Hogyha a gazdaság lelassul, vagy netán elmenjen recesszióba, az kellemetlen érinteni Erdoğant, akinek egyébként be tudta húzni ezt a választást, viszont a pártja az nem szerepel túl jól, és ki tudja, hogy mit fog hozni a jövő, és mindazonáltal szeretném visszaszerezni Ankarát és Isztambult. Tehát én ebből kifolyólag, én úgy látom, hogy a török politika inkább azt fogja folytatni, amit eddig is láthattunk az utóbbi hónapokban egy évben, megpróbál egyrészt arab államokkal jó kapcsolatot, további jó kapcsolatot építeni, és onnan behozni pénzeket, akár a jegybanki dollártartalékoknak a megerősítését is, ilyen swap megállapodásokat kötött Katarral, Szaúd-Arábiával, az emírségekkel, és más keleti államokkal is, és azt láthatjuk, hogy az utóbbi napoknak a vagy heteknek tehát az új kormány felállásával is történtek gesztusok arab államok felé, öböl ment arab államok felé, tehát valószínűleg török kormány megpróbálja kimozogni, és mindemellett pedig próbálja abból profinálni, hogy most már alacsony a gázár, bízik abban, hogy nem lesz egy újabb gólaválság, mint tavaly volt, és ami nagyon megnyomta a török inflációt, és már érvényesül egyfajta bázis hatás. Ezért is mondhatjuk azt, hogy most már 40% környéke az infláció, néhányan azt mondják, hogy 30% lesz év végére. Mind a mellett, hogy egyébként ez a helyzet, még úgy is, hogy megpróbál keletről pénzeket bevonni, ez nagyon törékeny és sebezhetővé teszi a török gazdaságot, tehát a kockázatok igencsak magasak. És az, hogy mennyire rossz a helyzet, az abban is meg fog nyilvánulni, hogy mennyire fogják itt rendezni a nyugati kapcsolatokat, hogy mennyire, most tényleg elfogadja majd a török parlament a svéd NATO csatlakozást. Amennyiben ezt látjuk, akkor élhetünk olyan úperrel, hogy Törökországnak tényleg rendeznie kell a nyugati, főleg politikai mellett a gazdasági kapcsolatokat, hogy visszatérjenek a befektetők, mert tényleg nincsen túl kedvező helyzetben a török gazdaság.
Nagy kérdés, és természetesen most nem azt szeretném elemezgetni, hogy mi vezetett Erdoğan újraválasztásához, de ugye ön is említette, hogy ennek az unortodox monetáris politikának köszönhetően azért volt gazdasági növekedés, prosperáltak a török cégek, vagy legalábbis viszonylag jól teljesítettek. Mindez olyan értelemben ellensúlyozni tudta a magas infláció miatti kritikákat, hogy akár hogyha a makroszintről közelítünk az egyes emberek szintjére, van egyfajta reálbér növekedés Törökországban, vagy annyira az emberek nem érzik a pénztárcájukon a magas inflációt, pont a gazdasági növekedésből kifolyólag?
De alapvetően érzik, tehát mindenkit a legutolsó falutól, nem tudom, Isztambul legközponti utcáig, bárkit megszólalhatunk, akkor az inflációról fog beszélni, mint a legnagyobb probléma, mert ezt mindenki érzi. Nyilván a középosztály az jobban látja, hogy olvad a vagyona, és nem tud elmenni külföldre. A szegényebb rétegek mondjuk eddig sem nagyon tudtak elmenni, tehát ez egy ilyen relatív probléma mindenkinek. Viszont az állam rengeteget osztogatott az utóbbi hónapokon direkt a választás előtt, megemelték a duplájára a minimálbért, a közigazgatásban is jelentős emelések történtek, május hónapban ingyen adták a gázt, és egész évben, ugye látják, hogy ez azért nagyon sok embert meggyőzött, egész évben olcsóban fogják adni a gázt, tehát egyfajta rezsicsökkenés is történik Törökországban. Volt Ramadán hónap, akkor nagyon sokan kaptak úgymond ilyen állami ajándékot. Ugye a februári földrengés károsultja is jelentős pénztranszferben részesültek, tehát nagyon sok ember a problémák ellenére azt láthatta, hogy na, akkor most megyünk előre, valahonnan az államfő az pénzt tud teremteni, és hát nyilván nagyon magas az infláció, ugye tavaly volt 85%, most már ugye 40% körül vagyunk, tehát ezek az emelések jellemzően ezt nem tudták felülírni, tehát még így is van egy reálértékcsökkenés, de az emberek sok esetben azt érzik, hogy na, azért valamennyivel jobb a helyzet, valami azért csak jön, és hát bíznak abban, legalábbis, hogyha a kormányzati politikát vagy kommunikációt nézzük, akkor egyértelműen ezt látják, hogy itt ez majd jobb lesz, rendezzük év végére, még kisebb lesz az infláció, meg majd a gazdasági növekedés, és ez közrejátszott abban, hogy nagyon sokan, a lakosságnak picivel több, mint a fele Erdoğanra szavazzon, aki emellett még egy nagyon komoly populista kampányt is folytatott, nemzeti nagyságról, az ellenfél karaktergyilkolásától át úgyhogy más tényezők is közrejátszottak abban, hogy a rossz gazdasági helyzet miatt sokan rászavaztak, de ami a gazdasági pénzügyi helyzetet illeti, megindult egy nagyon komoly osztogatás, és ez átbillentette legalábbis nagyon sok bizonytalan számára Erdoğan felé a mérleg nyelvét.
Tényleg rengeteg kérdés lesz. Ön felvetette az esetleges svéd NATO csatlakozás jóváhagyását. E kapcsán is még majd figyeljük a fejleményeket, de a beszélgetésünk az infláció köré szerveződik, úgyhogy ezzel kapcsolatban kérdeznék még egyet, hogy az első kérdésemben utaltam arra, sajtóban ez így szokott lejönni, hogy az iszlám szellemisége tanításai alapján alacsonyan tartják Törökországban a kamatot. Amennyiben az ellenfél Kemal Kilicdaroglu nyert volna, akkor is kicsit kötve magát ehhez az iszlám szellemiséghez alacsony kamatokkal operáló monetáris politika lett volna a várható, vagy tényleg van-e egyfajta ilyen általános, szinte minden török elnököt kötelező alacsony kamatszint politika?
Nem, egyértelműen nincs ilyen politika, ez alapvetően Recep Tayyip Erdoğannak a döntése, és hát ő már jó pár éve ezelőtt elkezdett erről beszélni, hogy alacsony kamat kell, mert az iszlámban, ugye az iszlám elítéri a kamatot, és hát ugye erre az iszlám világban megvan a sajátos konstrukciót, hogy hogy lehet mégis kvázi kamatot termelni, vagy felállítani, de alapvetően a mindenkori török politika akár magas kamatokba is beleállt. És sőt, pár évvel ezelőtt, mondjuk 4-5 évvel ezelőtt a Covid közepéig egyértelműen Erdoğan is elfogadta a relatíve magas kamatot. Tehát volt a alapkamat Törökországban 20% fölött is pár évvel ezelőtt. Onnantól később, az utóbbi pár évben jött ez a döntés egyértelműen, és ehhez Erdoğan az iszlámot hívta segítségül, miszerint egy alacsony kamatpolitika kell, illetve a kormányzat fel is felmérte azt, hogy ha marad a relatíve magas kamat, tehát egy ilyen 20-25% körül, nyilván akkor is a török infláció relatíve magas volt, de nem a jelenlegi helyzetben, tehát akkor az is egy ilyen 20-25-30% környékén áll. Tehát az egy reálértékben nem volt egy rossz történet. Na most, hogy ennek a visszavágásával fent tudták tartani a gazdasági növekedést, viszont hát a lírának a gyengülését nehezen tudták ellensúlyozni. Ez gyakorlatilag az utóbbi másfél éve kvázi méretülésben van. Ehhez különböző eszközöket bevetettek, hogy védik az embereknek például a megtakarításokat lehet csinálni Törökországban, mert az állam vállalja, hogy a magas kamatfizetés mellett kompenzálja a befektetőket, vagy a főleg lakosságot a líra gyengüléséből fakadó veszteségekkel. Tehát próbálják a lírát valahol stabilan tartani, a jegybank is jelentős mértékben épp fel a dollár tartalékait. De ezek azt mutatják, hogy ez alapvetően nem elég. De hangsúlyozom az alacsony kamat, amellett, hogy ebben ez hangsúlyozza, hogy milyen fontos, az iszlám világban ez elfogadhatatlan, hogy magas legyen a kamat, vagy hogy legyen kamat. Ez alapvetően arról szól, hogy a török gazdaságot azt pörgessék. Ugye rengeteg török cég vesz fel hiteleket, alacsony hiteleket, és nagyon sokan profitálnak ebből a történetből, de ennek az a hátulütője, hogy az infláció az sújtja a lakosságot, és hát nyilván egyébként az állami nagyon sok mindent el is tud inflálni. Az más kérdés, hogy alapvetően törékenyé teszi az országot egy olyan helyzetben ráadásul, és ez egy adottság, ezzel rengeteg, sőt, korábbi miniszterelnökök vagy államfők is nagyon sokat megtettek azért, hogy Törökország egy ilyen működőképes exportőrré váljon, egy ilyen kereskedő állammá váljon, amelynek az lenne a célja, hogy ugye az exportja jóval több legyen, mint az importja, de ezen nem tudtak érdemben változtatni. Köszönhetem alapvetően annak, hogy nagyon komoly energiahordozó behozatalra szorul Törökország, gáz, kőolaj, és hát egyébként más termékekre is, és alapvetően ezt teszi sebezhetővé Törökországot, és ezért is volt nekik a tavalyi év annyira fájdalmas, mind az olaj, mind a gáz árának megugrása miatt, mert óriási mennyiségben van ezeket szüksége Törökországnak azért, hogy a török ipar termelni tudjon, és hát majd, amit pedig tudnak, az exportálni. Ez egy alapvető gond, de hangsúlyozom, ez nem alkotmányos, vagy bármi máshoz kapcsolódó fix történet, hogy a
kamatokat alacsonyan kell tartani, lehet emelni a kamatot, és lenne is esély rá. Az más kérdés, hogy ebből a gazdasági növekedés orientált politikából hajlandó-e lesz ez az új jegybanki pénzügyminiszteri vezetés kilépni, vagy pontosabban el tudják érni Erdoğannál azt, hogy valóban kilépjenek.
Nagyon szépen köszönöm a beszélgetést. Egeresi Zoltánt hallották az elmúlt percekben a Nemzeti Közszolgálati Egyetem Stratégiai Védelmi Kutatóintézetének kutatóját. További szép napot, viszont hallásra.
Viszont hallásra.
Hamarosan friss hírekkel várjuk Önöket itt a Trend FM-en a reggeli monitorban. Tartsanak velünk!